Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Köszöntünk benneteket nagy szeretettel. Mai Önindító magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál, és most egy régóta fiatal emberrel fogok beszélgetni, talán már hallhattátok őt itt a rádiónkban, a Magyar Pünkösdi Egyház lelkészével, ifjúság és családépítő szolgálat vezetőjével, Jánosi Ferenccel, Ferivel beszélgetünk. Szia!
Köszöntöm én is a rádió hallgatókat, köszönöm Ágnes a lehetőséget, hogy itt lehetek.
Általában te szoktál engem megkeresni, de olyan szenzációs témákkal, amelyekre azonnal igent mondok, és most is egy olyan nagyon fontos és aktuális kérdésről fogunk beszélgetni, mint helyes képernyő használat, esetleg képernyő függőség. Tehát ez nagyon sokféle módon lehet ugye mondani itt a képernyő alatt mindenféle, ugye mobiltelefon, számítógép, tablet, tévé, okos tévé, tehát mindenféle képernyő használtak a helyes módjáról, illetve annak veszélyeiről, ha nem helyesen használjuk. Miért fontos ez ma?
Azt gondolom, hogy fontos arról beszélni, hogy az online világ által kapott lehetőségekkel kiszélesedik a világunk, de nem csak a mi világunk szélesedik ki, hanem a tizenévesek is egy olyan lehetőséget kapnak, ahol nagyon sok mindenhez hirtelen és kontroll nélkül juthatnak hozzá, akár információkhoz, akár élményekhez, és azt szoktam mondani így az előadásomban, hogy az internet és az online világ vajon inkább a barátunk, vagy az ellenségünké válik, és hogy ez a felhasználó múlik, hogy milyen a szűrő szoftverünk, és erről szeretnék egy pár gondolatot megosztani, hogy hogyan állítsuk be azt a szűrő szoftvert, amire a Biblia azt mondja, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet.
Ugye itt, ahogy készültünk a beszélgetésre, mondtad, hogy igazából az lenne a cél, hogy jó, ügyes felhasználók legyünk, tehát mi használjuk az eszközeinket. Ugye a függőség esetén ez megfordul, tehát az eszközök rabságukban tartanak, ők használnak minket. Ugye itt erről a helyes módról fogsz nekünk mesélni.
Szeretnék egy kicsit, igen, erről a megfelelő képernyő időről beszélni, életkornak megfelelően is. Tényleg olyanok legyünk, mint az a szerzetes, aki jól tudja használni az internetet, mert őt úgy hívják, hogy felhasználó barát. Tehát, hogy hogyan tudunk felhasználó barát módon az eszközöket használni, és ne, ahogy mondtad, ne az eszközök használjanak bennünket. És egyrészt komolyabb kutatások vannak azon a területen, hogy szinte a digitális világ képes akár átprogramozni az agyunkat, illetve egy-két könyvnek a címét, hogyha csak bemondom, akkor olyan megdöbbentő, például a digitális kokain út az egyensúly felé az egyik könyv címe, vagy netfüggő gyerekek, vagy a cybercsapda, tehát itt az online veszélynek a veszélyeiről szól, vagy pedig Uzsajné Pécsi Rita, aki most a nap volt előadó itt Kiskunhalason a Sziládi gimnáziumnak a dísztermében, neveléskutató, ő például írt egy könyvet, hogy fejleszt vagy rombolnak az okos eszközök. Azt látjuk, hogy könnyű elszállni ezen a területen, és kontrollt veszíteni, és sajnos ez a kontrollvesztés, ez nem csak a tizenévesekre jellemző, hanem már a még kisebb korosztály is hozzákapcsolódik ezekhez az okos eszközökhöz.
És én fölfele is emelném az életkort. Most például a diákokkal beszélgettünk az egyik órán helyettesítésben, és kértem őket, hogy akkor most figyeljünk egymásra, mert már mindenki rá volt borulva a mobiltelefonjára, és tegyük el, én is, és ti is kibírjátok nélküle. Magyarul arra akarok utalni, hogy a felnőtt korosztály pontosan ugyanúgy csúszik egyfajta eszközhasználatba, helytelen eszközhasználatba, mint akár a tinik.
Igen, tehát a mi példánk az meghatározó így a gyerekek számára is. Annyira hozzászoktunk tehát az eszközeinkhez, hogy már olyan kísérleteket végeztek, hogy elvették 24 órára a diákoktól így a telefont, vagy fiatal felnőttek is voltak a kísérletben, és amikor visszakapták, szinte olyan jellegű pulzusváltozás, tehát vérnyomás és mindenféle szervi kardiális tüneteket produkálta, mint hogyha egy elvonási tüneten lenne egy kábítószerfogyasztó, és újra meglátja az anyagot.
Valamelyik könyvednek pont ez volt a cím, amit ajánlott, a digitális kokain, innen is látom.
Igen, igen, igen. Vagy a netfüggő gyerekek. Tehát a képernyő az olyan mértékben elkezdett részévé válni az életünknek, hogy már azért nem is csak telefonfüggőségről, vagy tablet, vagy egyéb, azért mondom képernyőt, mert van, aki a nagy okos tévén is tehát nézi az online tartalmakat, és nem csupán az van, hogy nézi az online tartalmakat, hanem majd fogunk egy kicsit arról is beszélni, hogy a játékban a játék mennyire átalakítja az értékrendünket, vagy esetleg a gondolkodási központunkat, és olyan fajta jutalmazási rendszerben az agyunk olyan endorfinokat termel, olyan hormonokat, ami bennünket jutalmaz, de ezt akkor kellene, hogyha valami komoly munkát végzünk, vagy komoly eredményt érünk el, de az online világ pedig ingyen adja ezeket a jutalmakat, de utána meg hozzászoktat bennünket, hogy vágyjuk, hogy újból kapjunk ilyen jutalmazást.
Múltkor volt egy érdekes... itt van a függőség, ugye?
És itt alakul ki a függőség, és a másik, hogy két gyerkőc együtt volt az iskolában, egymás mellett ültek, mind a kettőnek a kezébe a telefon, és akkor néha ilyen nagy felnevetés, meg minden, és akkor kérdeztem, hogy mit csináltok. Azt mondja, hát épp egymással beszélgettünk. Tehát ilyen szintre eljutunk, hogy az emberi kommunikáció, a természetes kommunikáció minimumra csökken, és csak az online térben szeretnénk élni az életünket.
Én azt gondolom, hogy ha fiatalok hallgattok bennünket, akkor tudjátok, a felnőttek azok pedig gyakorlatilag látják, aki még talán élőben is beszélget egymással. Ez körülbelül 8 éves tapasztalatom volt, akkor voltak a saját gyermekeim abban a korosztályban, hogy középiskola vége felé, és azt tapasztaltam, hogy egész egyszer magáról a beszédről is egy kicsit artikulátlanná vált a gyerekeknek a beszéde, mert hogy annyira leegyszerűsödött a THX, smiley,
vok,
stb., hogy amikor valóban beszélni kellett volna, akkor egész egyszer az artikuláció nem volt olyan. Tehát nekem rettenetesen rémisztő volt, és nagyon sajnálom a szülőket, meg nyilván magunkat is, mert igen, a tévét ki tudtuk kapcsolni, ma már ezt az elképesztő mennyiségű okos eszközt egyszer nem tudjuk megfosztani a gyerekektől, tehát hogy valóban nagyon kell tanítani magunkat, őket. Innen fogjuk folytatni, mert nagyon-nagyon sok tapasztalatot fog velünk megosztani Jánosi Ferenc, aki a Pünkösdi Egyház lelkésze, ifjúság és családépítő szolgálatának vezetője, és nagyszerű szakkönyveket hozott, illetve erről tartott és tart webináriumot, tehát online előadást is. Maradjatok velünk!
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Köszöntünk benneteket szeretettel, és folytatjuk a mai beszélgetést Jánosi Ferenccel, aki addiktológiai konzultáns, illetve a Pünkösdi Egyház lelkésze is egyben. Képernyőfüggőség, helyes képernyő használat a mai témák. Ugye ott hagytuk abba, hogy gyakorlatilag nagyon nehéz dolgotok van, meg nagyon nehéz dolga van a szülőknek. Borzasztó keveset olvasunk relatíve ma a réghez képest. Pontosabban nem könyvekből olvasunk, és ehhez kapcsolódóan kutatási eredményeket is hoztál nekünk.
Szűcsanyi barátom egy kutatást hozott, amiben azt mondta, hogy majdnem 10 részére csökkent a szókincsünk, tehát mérték a fiataloknak az aktív meg passzív szókincsét.
Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy középfokú, felsőfokú nyelvvizsgára 4000 szóval mennek be az emberek, ha már annyit tudnak, akkor sikeres az a nyelvvizsga. De jól értem, akkor 4000 szó helyett 400-at beszélnek?
Tehát az aktív használatban,
hogy nem
használunk, és kikopnak a nyelvből szavak. Most a napokban találtam egy olyan Facebook bejegyzést, ahol pont a nyelvújítás előtti kifejezések voltak. Számunkra érthetetlen volt, hogy tudtak ilyen hosszan kifejezni egy ilyen szót, hogy bicikli, vagy az, hogy nyakendő. Tehát az olvasásban érdekes tanulmányok lettek, hogy vajon, hogyha online tanulunk, meg online képernyőn olvasunk, akkor milyen az agyunkban a memória képességünk. És egy nagyon érdekes dologra jöttek rá a kutatók, hogy az agyunk arra van kitalálva, hogy amit így a képernyőn olvasunk, amikor csak így scrollozzuk a képernyőt, azt ilyen pillanatnyi információnak ugyan befogadja, de nagyon sokszor csak a rövidtávú memória tárolja, és hogyha egy vizsga nem egy-két napon belül történik, akkor 10 nap múlva már lehet, hogy minimálisra emlékszünk a képernyőn átolvasott szövegből, illetve addig, míg a könyvbe aláhúzogattunk dolgokat, meg próbáltunk a könyvvel, a tananyaggal kicsit kapcsolatba kerülni, addig ma az online világ ezt nem kívánja tőlünk, nem kell ilyen erőfeszítéseket hoznunk, és így az agyunk ilyen minimál üzemmódban elkezdett működni. Tehát már nem keresünk térképen, hogy hol vagyunk, hanem majd a GPS megmondja. És annyira leegyszerűsödött az életünk, hogy mindent a gépektől várunk, és kérdeztem, hogy mi okozna az életedben a legnagyobb problémát, hát körülbelül azt mondták, ha nem lenne wifi, vagy lenne nálam a telefon, lemerülne a telefonon. Viszont ezeket a rengeteg feszültséget, ami meg ott van bennünk a kapcsolatainkból, meg a saját önértékelési problémáinkból, hogy nem látjuk magunkat értékesnek, nem érezzük a készségeinket, hogy tudjuk igazán használni, vagy a hovatartozásunkban való problémákat, megpróbáljuk a játék világából betölteni, hogy a játék ad nekem élményt. A játék ad nekem valami jutalmazást. Érdekes kutatások vannak ezekben a könyvekben, amit olvastam, hogy maga a játék készítői úgy készítik ezeket a játékokat, hogy amikor legjobban abba szeretnénk hagyni, akkor plusz életet adnak, akkor olyan lehetőséget biztosítanak, hogy csak most ne lépjék ki, és volt, aki addig nem lépett ki a játékból, míg kikapcsolta az éhség és a fájdalom érzetét teljesen a játék, és belehalt a játékba. Annyira bevonta a játék. Különböző játéktípusok vannak, de hát ezt a fiatalok ti jól ismeritek. Tehát vannak az FPS típusú játékok, ezek a belső nézetű lövöldözős játékok. Érdekes például, hogy amikor ilyennel játszik az ember, és onlineban akár a saját osztálytársával is, és megkérdeztem tőle, hogy most akit lelőttél, az az ellenséged volt, vagy az osztálytársad? És azt mondja, hát csak az egy ellenség volt, vagy egy karaktert lőttem ki, de közben az osztálytársa volt ott mögötte. A játékból behozott szerephelyzeteket nagyon sokszor átvisszük a valóságba is, és óvodában gyerekek játszottak, hogy megüti, és csodálkozott, hogy az elterült, és nem pedig azonnal felkelt.
Vagy esetleg akkor még jobban csodálkozott, ha ő kapta a pofont.
Tehát, hogy vissza is ütöttek neki. A másik, hogy vannak olyan típusú játékok, amikben különböző pályákat kell teljesíteni, és át kell menni, és ezek a nem lövöldözős játékok, és olyan mértékben be tudnak szippantani, hogy órákat el tudunk játszani, de viszont a lövöldözős meg az egyéb ilyen agresszív játékoknál azt vették észre, hogy amikor a játékban lévőt csak megpróbáljuk megérinteni, vagy gyere már enni, és akkor majd 5 perc múlva, és eltelt 15 perc, 20 perc, 30 perc, és hogyha esetleg oda megyünk a gyerekünkhöz, és megérintjük a vállát, akkor szinte olyan, mintha ránk támadna, mert hogy engem most megzavartál abban a belső világban, amiben vagyok, és a játék olyan mértékben kontrollálhat tud bennünket venni, hogy elfeledkezünk a külvilágról, hogy mi történik körülöttünk.
Igen, amikor annak idején a 153 Lélekmód magazinban foglalkoztunk ezzel, ott be is mutattam egy olyan videót, gondolom még megtalálható, ahol egy gyerek, amikor nem működik a játék, hogy milyen rohamot kap, hogy szétveri a berendezést, nagyon durva.
Azóta voltak nekem is ilyen kérdéseim, és iskolákban, amikor erről a témáról beszélek, akkor igen, mondják, hogy Feri, vertem már szét billentyűzetet, füstöltem már ki alaplapot, hogy addig játszottam, míg elszállt az alaplap, de a tablet is odavágtam típussal is találkoztam, és az a helyzet, hogy egyre fiatalabb korban kerülnek a képernyőhöz, hogy addig is csöndben van a gyerek.
Igen, ez egy könnyű út.
De a kapcsolat hiányból fog fakadni a képernyőhöz való tapadásom.
Ez legyen a következő részletnek a témája, azt gondolom, hogy mikor, hogyan lehet ezt szabályozni. Azt gondolom, ez egy borzasztóan nehéz feladat, hiszen a szülőknek azért néha nehéz, néha szeretnének kikapcsolódni, és tényleg könnyű út egy kicsit a gyereket a képernyő elé ültetni, de ennek nagyon megisszák a levét. Innen fogjuk folytatni Jánosi Ferenccel a beszélgetést, maradjanak velünk!
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban. Önindító.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk Jánosi Ferenccel mai beszélgetésünket. Témánk képernyő függőség, illetve pozitív módon megfogalmazva helyes képernyő használat. Én azt gondolom, hogy nekem már 30 éves körüliek a gyerekeim 3, és én annak idején a tévével küzdöttem ennyit. Tehát most elképzelhetetlen, hogy milyen nehéz dolga van a szülőknek. Ugye, amikor egy pici békére vágynának, sajnos olyan, mint egy elektronikus gyermekfelügyelő, hiszen ha leültetjük akár a telefon bármi képernyő elé, akkor kikapcsol a gyerek, vagy nagyon jól elszórakoztatja magát, nekünk nyugtunk van. De én annak idején azt tapasztaltam, hogy utána kétszer annyi ideig ütötték egymást a fiúk, kétszer olyan agresszívabbak lettek, tehát mondjuk egy óráig néztek tévét, két óráig megvadult őrültek voltak, tehát nagyon meggondoltam, hogy mikor használom az elektronikus babysittert, és most sokkal-sokkal nehezebb a helyzet. Mit tehetnek a szülők?
Meg szeretném egy kicsit határozni, hogy mi itt is értünk a képernyő függőség alatt. Függőséggel kapcsolatban szakirodalom arról beszél, hogy amikor valami rendszeres, ismétlődő tevékenységé válik, részévé válik az életünknek, akár úgy is, hogy már nem pozitív élményeket ad, hanem a mindennapi életünket befolyásolja. Hallottam olyan fiatalemberről, aki 40 körüli volt, és azt mondta, hogy a játék már a munka rovására megy, tehát, hogy nem szeret menni dolgozni, mert akkor nem tud játszani. Tehát, hogy már neki nem az volt a fontos, hogy elmenjek dolgozni, és utána egy kis kikapcsolódásként a játék, hanem fölborult, hogy nem tudok eleget játszani, ha el kell mennem dolgozni.
Én megmondom őszintén, a tágabb rokonságban ennek még sokkal durvább válfajával is találkoztunk, egy teljesen intelligens fiatal családapánál, aki gyakorlatilag az összes szabad idejében, ami létezett, a családi programokra nem ment el a szülinapra a testvér gyereknél, mert hogy most játszik a barátokkal. Tehát egyszerűen a család is érthetetlenül állt a jelenség előtt.
Az online világban benne van az is, hogy néha nem tudjuk, hogy kikkel játszik a gyermekünk, milyen adatokat ad ki magáról, mit közöl egy ilyen játékban. Chatben nagyon sokszor bejön az, hogy beszólnak neki az online térben. Már a játékom az már nem csak rám tartozik, és a közvetlen környezetemre, hanem akikkel játszok, tőlük is folyamatos impulzusokat kapok, akár még éjjel kettőkor is, hogy most gyere be játszani, mert most a csapatnak rád van szüksége, és lehet, hogy fel kell kelnem azért, hogy tudjak játszani a csapattal. És az internet vagy képernyő függőségről úgy kell beszélnünk, hogy ez a jutalmazó hormon miatt magához láncolja a használóját, egyre nagyobb teret tölt ki az életünkben az online tér, és már módosul a személyiségünk is, hogy mást mutatunk az online térben magunkról, nézzük ezeket a like-vadász oldalakat, vagy aki a saját önértékelését ahhoz teszi meghatározóval, hogy hány like-ot kapott a kép, vagy van egy videó, föltesz egy lány egy képet egy baráttal, és nem kapott rá elég like-ot, és akkor ott nézi, és utána keres egy másikat, azzal lefényképez magát, és arra elkezdnek jönni a like-ok. És utána lecseréli a kapcsolatát. Mert hogy minden döntésünkben a megerősítést várjuk a külvilágtól, de amikor valaki azt teszi föl, hogy bajban van, akkor nem mindig azt a segítséget kap, hanem még, ahogy a múltkori témánk volt itt az öngyilkosság témában,
igen, további
zaklatása is bejön. Illetve az, hogy egy korábbi életkorban kerül a képernyő a gyermekek elé, azt, amit mondjuk tegnap a előadó is beszélt, hogy amit a mese a képzeletünkben végez, hogy el kell képzelnem az eseményeket, együtt izgulok a főhőssel, mi lesz a kis királyfival, tényleg legyőzi a sárkányt, hogy lesz, hogy oldja meg a problémákat, benne élek a mese történetében, azt a képernyő, azt mindent oda tesz elém, és már nem kell gondolkodnom, nem kell
a képzeletemet
használni, és át tudok menni ilyen teljes zombi üzemmódba. Tehát van olyan, aki szinte transzba tud esni a képernyő előtt, főleg, hogyha netalántán ilyen ördögi személyekkel, karakterekkel játszik, utána bejön ez a félelem az életével a játékok kapcsán, és egyre durvább, tehát 18-as karikával adják ki a játékot, de a hatodikos gyerek már ismeri a PUBG-t, ismeri a Cold Mobile-t, a Call of Duty-t, ismerik a különböző GTA játékokat, szerepjátékokban, olyan dolgokat is tesznek a szerepjátékokban, amivel valós énjében nem egyezik, de azt, hogy a játékban kirabolhatom, a játékban megölhetem, a játékban megkárosíthatom. Kérdem azt, hogy vajon amikor az élet helyzetében egy döntés elé kerül, mennyire lesz neki tapasztalata arról, hogy most nem bele kell rúgnom a Józsiba, hanem most fel kéne őt emelnem.
Igen, ezek nagyon-nagyon durva kérdések, és egyébként talán a legeslegfontosabb dolog a kontroll, tehát az idő. Egész egyszerűen azt gondolom, hogy a szülőknek felelősségük, én tudom annak idén a Sima TV-vel, hogy vért izzadtam, mire hatalmas veszekedésekkel le tudtam korlátozni mondjuk napi egy órára. A szülőknek ez nagyon fontos feladata, hogy amíg a gyerek saját magától, saját ésszel nem fogja föl, hogy mennyit töltsön előtte, addig bizony kívülről kell ezt segíteni. Innen fogjuk folytatni, maradjanak velünk zene után is, Jánosi Ferenccel, addiktológiai tanácsadóval beszélgetünk tovább helyes képernyő használatról.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban. Önindító.
Köszöntünk benneteket, folytatjuk a mai helyes képernyő használat témakörünket, illetve képernyő függőség veszélyei elkerülésének módjai. Beszélgető társam, segítünk szakértőnk a Magyar Pünkösdi Egyháztól Jánosi Ferenc, ifjúság és családépítő szolgálat vezető. Nagyon izgalmas és félelmetes ez az egész. Mit lehet tenni?
Én azt gondolom, hogy ahogy mondtam, hogy az online világ lehet a barátunk is. Tehát most a digitális oktatásban rengeteg olyan helyzetet láttunk, hogy nem tudtak fizikailag jelen lenni az iskolában, de mégis megkapták, vagy élőben látták a tanárt, élőben látták az osztálytársakat.
Illetve képernyőn keresztül, de látták.
Képernyőn keresztül, de látták, együtt tudnak dolgozni cégek munkatársai egy Google Drive felületen, különböző projekteken. Azt mondanám, hogy tehát nem akarom a fürdővíz a gyereket is kidobni, hogy akkor dobjuk ki, tiltsuk le az összes okos eszköznek a használatát, hanem a megfelelő határok megszabása az egy nagyon fontos, tehát a függőségnél az egyik jellemző, hogy ezek a határok összemosódnak. Időbeli korlátokat elveszíti a használó, hogy mennyi ideig használja, tartalmi korlátokat, hogy mit nézek és mit használok a neten, tehát általános iskola 5. osztályos anyuka vagy apuka keresett meg, hogy a fiának a telefonján szexuális tartalmú videókat talált, és hogy ezeket osszák meg a barátokkal, és most ennyire elérhetőek ezek a tartalmak is. És hogyha mondtam, hogy az elején nem tisztázzuk azt, hogy a felelős képernyő használatban oda kell a kritikai gondolkodásmód is, hogy lehet, hogy beírom az adott információt, de azt meg el kell döntenem, hogy az helyes, értékes-e, hasznos-e, mennyi a valóság tartalma. Ezek is olyan helyzetek, amire Pál Lapost azt mondja, hogy mindent szabad nekem, de nem minden használ, mindent szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. Tehát az idő, amikor már nem tudok más tenni, nem tudok kimenni a haverokkal, mert nekem csak az online világban tudok sikereket elérni, vagy ott vagyok valaki, vagy különböző karakterekbe elérek különböző vezetői szinteket, akkor ott az a probléma, hogy ahogy a társas készségeim pedig alul maradnak. És azok az élethelyzetekben, ahol egymással kellene a konfliktust lerendeznünk,
annak a módját
annak
megtanulni.
A módja csak ott lesz az online térben. Illetve ma azért a játékipar, tehát nagyon komoly pénzeket tesz abban, hogy minél jobban hason akár a vérnyomásra. Például vannak olyanok, hogy játék közben tesztelnek játékokat, és különböző elektródák ott voltak a gyerkőcökön, és azt mondta, hogy amikor nem érték el a 180-120-as vérnyomást néhány perc játék után, nem tapasztaltak izzadást, bőrellenállás növekedését, addig módosítgatják az új járucikket, míg elérik ezt a kívánt eredményt. Tehát a játék az nem biztos, hogy azért készül, hogy játszak vele, hanem azért készül, hogy én függővé váljak.
Hát
és ezt az egyensúlyt
kihívások.
Megtanulni, hogy játszok az élményért, de a családban is fontos lenne, és nálunk is próbálom ezt a gyerekeimmel is, nem egyszerű, tehát én apaként is ezzel ugyanúgy harcolok, vagy még akár saját magammal is, hogy bizonyos életterekbe nem hozunk telefont. Vagy az étkezésnél kikapcsoljuk a telefont, vagy legalább lehalkítjuk, hogy ne az zavarja meg az életünket.
Vagy ne, tehát egy diskurzusban én ezt látom sokszor, hogy amikor beszélek valakivel, és megcsörren a telefon, akkor lenémítja, vagy felveszi, hogy visszahívlak, vagy simán felveszi, és folytat egy másik diskurzus, miközben
mi benne vagyunk.
Mozasztos értő, bántó.
Egybe, igen. Illetve a figyelem és a koncentráció megváltozott. Tehát ma tanórán 5 percnél tovább nem nagyon tudnak figyelni a gyerekek, és nem tudunk versenyezni az okos eszközökkel pedagógusként vagy szülőként, hogy milyen csillaggal jutalmazzam még, vagy milyen pluszt adjak még, amitől ő azt érzi, hogy most ez a dolgozat, ez tényleg valami eredmény, és közben meg a gépét kinyitja, és 3 perc alatt olyan endorfin mennyiséget kap, amit az emberi kapcsolatokból kellene, hogy megkapjon. Csak az a probléma, hogy utána olyan magas lesz ez az örömhormon, amit a játéktól kapok, hogy az emberi kapcsolataimban nem kapom meg ezt a szintet, és inkább visszamegyek a kütyükhöz, és nem pedig kötődök a normál kapcsolatokba. És ezek a kötődés hiány, ez akár később házassági problémához is vezet, ahhoz, hogy nem tudunk ott maradni egy munkahelyen 2-3 évnél tovább, mert hozzászoktunk, hogy minden változik, és mindenben nagyon gyorsan változik, és nekem is nagyon gyorsan kell változtatnom rajta.
És hogyha nem érzek extatikus örömöt rögtön, akkor az a hely nem jó, nincs türelmem kivárni.
Nagyon fontos az, hogy szülőként megkérdezzük a gyerekeinket, hogy milyen játékkal játszol, milyennek a lényege, mesélj egy kicsit. Tehát próbáljunk bevonódni egy kicsit az ő világukba, de ne engedjük el, hogy csak csöndben van a gyerek, és hogy ez milyen jó. És a gyerekeink értékrendbeli nevelése az ne a számítógépes játékoktól függjön, mert hogyha ezt a jövő társadalmát ez az irányzat neveli, akkor egy mindenki iránt gyűlöletet érző, egymást megvető, együttműködésre alig kész emberek és egy önközpontú társadalmat fogunk felépíteni, és sajnos elindultunk ebbe az irányba, és kutatók kongatják a vészhalangot, hogyha az, amit a kábítószer okozott az agyban 5 év alatt, 10 év alatt, azt a digitális eszközök ebben a grafikai villogásban, meg egyébben meg tudják tenni akár pár év alatt is.
Megértem a kutatók aggodalmát, és nagyon kérem a szülőket, hogy vegyék ezt komolyan, és igenis támasszanak időbeli kontrollt, tartalmi kontrollt, és hát benneteket, akik hallgattok, ahogy 14-15-16 évesek lesztek, ugye egyre inkább a belső kontroll kell, hogy kialakuljon, ti magatok tegyétek meg, hogy oda teszem az órát, 1 órát játszom, csörög az óra, és kikapcsolom. Ezek nagyon nehéz dolgok, de az élet minden területén erre van szükség.
Vannak most már olyan appok is, hogy közben látom, hogy fákat ültettem, vagy egyéb dolgot, és akkor megkérdezi tőlem, hogy ki akarod vágni az összes fát, amit most addig, ameddig letetted a képernyőt, addig ültettél, illetve vannak olyan játékok, hogy bizonyos időszakra elveszik az életet, ez pont azért, hogy egy kicsit tegyem le a készüléket. Én annyit szeretnék mondani, tehát mind a hallgatóknak, mind a tizenéveseknek, mind a szülőknek, hogy felhasználó barát módon nyúljunk az okos eszközökhöz, és nem az eszköz lesz az okos, hanem a használója. Ha viszont meg nem bölcsen használjuk, akkor az eszköz, amennyire okos, bennünket fog teljesen lebutítani.
Ne így legyen, legyünk mi felhasználó barátok.
Kívánom én is a hallgatóknak ezt, hogy felhasználó barátok legyünk, és az online világnak minden lehetőségét használjuk jó célra, és igyekezzünk az olyan tartalmaktól és az olyan üzenetektől vagy eszközöktől távol maradni, amiben azt látjuk, hogy magunkat vagy társainkat folyamatosan rombolja. Ilyen például az online zaklatás, amiről egy következő műsorban majd szívesen beszélgetünk.
Így legyen. Köszönjük, Feri, hogy itt voltál. Jánosi Ferenccel beszélgetünk, a Magyar Pünkösdi Egyház missziós lelkészével, ifjúság és családépítő szolgálat vezetőjével. Köszönöm, hogy velünk tartottatok, és köszönöm, hogy velünk tartottak.
ifjúságépítők.hu, elértek a honlapon bennünket. Bármi kérdés van, a rádióban is megvan az elérhetőségem, de infokukac.ifjúságépítők.hu-ra nyugodtan írhattok, hogyha úgy érzitek, hogy egyedül nem megy. Ez egy olyan helyzet.